Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap Ferenc pápa 14 új szentet avatott, számolt be délután a Magyar Kurír. Manuel Ruiz López és társai, Francesco Muti és Raffaele Massapchi, Giuseppe Alamano, Maria Leone Paradis és Elena Guerra voltak az evangélium azon tanítványai, akiket szenté avattak. A Szentatya úgy fogalmazott, az új szentek Jézus stílusa szerint éltek szolgálatban. Hitükben és apostoli munkájukban nem tápláltak világi vágyakat, nem töltötte el őket a hatalom kényszerképzete, hanem épp ellenkezőleg testvéreik szolgáivá tették magukat, leleményesek voltak a jó cselekedetekben, álhatatosak a nehézségek között, nagy lelkűek mindvégig. A révkomáromi várban találkozott Robert Fico szlovák kormányfő, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alexander Vučić szerb elnök. Orbán Viktor közölte, amikor a Fico elleni merénylet megtörtént, akkor azt egy veszteségként éltük meg Magyarországon is. Soha nem láttam ilyen szlovák barát megnyilvánulásokat, mint akkor, most a két nép közelebb van egymáshoz, mint a korábbi 100 évben, tette hozzá. Szlovákia és Szerbia az energiafüggetlenség szempontjából is kiemelkedően fontos Magyarországnak, mondta a kormányfő, aki szerint nyugaton pánik van a bevándorlás miatt. Robert Fico köszönetet mondott Orbán Viktornak, hogy határozottan fellép az illegális migrációval szemben. Alexander Vučić arról beszélt, közös munkával érték el az eredményeket, miszerint idén 80%-kal csökkent az illegális migránsok száma. A témában közös nyilatkozatot fogadtak el. Munkavacsorára hívta meg Párizsba Orbán Viktort Emmanuel Macron francia államfő, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő a révkomáromi szlovák-magyar-szerb migrációs csúcs találkozóról utazott Párizsba, az Elysée palotába. A magyar Gripennek 2025-ben is védik Szlovákia légterét, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, mindaddig, amíg Szlovákia újjá nem építi saját nemzeti vadászgép képességét, hazánk továbbra is elkötelezett a szomszédos ország légtérrendészeti feladataiban való részvétel mellett. Az Európai Parlament 518 szavazattal, 56 ellenében és 61 tartózkodás mellett jóváhagyta az Ukrajnát segítő új makroszintű pénzügyi támogatást. Ez a hitel az EU része a G7-ek tavaly júniusban elfogadott csomagjának, amelynek keretében 50 milliárd dollárig terjedő pénzügyi támogatást nyújtanak Ukrajnának. Sem a Fidesz, sem a Tisza párt képviselői nem szavazták meg az előterjesztést, azt a magyarok közül csak a DK képviselői támogatták. A magyar hatóságok kérték Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését, jelentette be az Európai Parlament elnöke. Roberta Metsola hozzátette, az ügyet továbbították a testület jogi szakbizottságához. Szaliszt azzal gyanúsítják a magyar hatóságok, hogy a tavaly februári kitörésnapi utcai támadások egyik főszervezője volt. A magyar ügyészség két esetben társtettesként, egy esetben pedig bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntettének kísérletével vádolja. Szalisz ártatlannak vallotta magát. A konzervatív osztrák néppárt vezetőjét Karl Nehammer hivatalban lévő kancellár bízta meg kormányalakítással az osztrák államfő. Alexander van der Bellen tudatta, azzal bízta meg Nehammert, hogy kezdjen koalíciós tárgyalásokat a szociáldemokratákkal, de tisztázni kell, hogy a két párt rendelkezik-e a kormányzáshoz szükséges stabil többséggel, vagy harmadik koalíciós partnerre is szükségük lesz. Ausztriában senki sem akar koalícióra lépni, a radikális jobboldali osztrák szabadságpárttal pedig ők nyerték a választást, amely a Fidesz-szel együtt alapítója az Európai Parlamentben is helyet foglaló Patrióták Európáért képviselőcsoportnak. A rezsicsökkentésnek és a gázbeszerzéseknek köszönhetően mi magyarok vághatunk neki a legbiztonságosabb körülmények között az idei télnek, mondta el a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, évi 1729 köbméteres fogyasztásig mindenki hatósági áron kapja a gázt, ez a 3 millió 600 ezer fogyasztási hely 91%-át fedi le. Hozzátettem, a háborús körülmények között energiaválságos időkben a brüsszeli szankciók ellenére sikerült biztosítani a szükséges mennyiségű gáz beszerzését. Papírunk van róla, hogy a világ egyik legversenyképesebb adórendszer a magyar, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály kiemelte, a Tax Foundation adóversenyképességi rangsorában hazánk az eddigi 11. helyről a 7. helyre lépett előre a 38 OECD tagország közül. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem változtatott az alapkamaton, így az változatlanul 6,5%, írja az MT. A jegybank változatlanul hagyta a kamatfolyosó két szélét is. Végül az időjárásról. Délelőtt az északi középhegység térségében maradnak erősen felhős tájak, de a legtöbb helyen kisüt a nap, délután aztán újabb borulás kezdődik, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali órákban -1 és +4 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ez sose élt még ennyire egyszer sem. Az első csendél áramért. Kialakult bennünk egy szó közben. Te és nincsen én. Révületben van az egyé váló képzelet. Beled álmodom én, amit látsz. Szabad én, behúny szem,
most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség 2012 óta minden év októberében figyelemfelkeltő aktivitásokat szervez a kiberbiztonság témakörében. Az esemény sorozat az Európai Kiberbiztonsági Hónap nevet viseli, amelyhez 2016-tól kezdődően hazánk is csatlakozott. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk. Az éves kampány célja a kiberbiztonsági tudatosság és a bevált gyakorlatok előmozdítása.
Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy évről évre van egy hónap, amikor kiemelt figyelmet kapnak a kiberbiztonsági kérdések. És lehet, hogy valaki számára ez idegesítő, mert hogy egyébként már mindent is tudni vél. Olyan gyorsan fejlődő technológiáról van szó, amikor egyszerűen már az ember, hogyha a nap 24 órájában nem olvas például a legújabb csalásokról, vagy nincs képben a mesterséges intelligencia jelenlegi állásáról, akkor el fog veszni, és lehet, hogy a legnagyobb körültekintés mellett is belesétál valami jól irányzott csalásba és átverésbe. És hogy ez a hónap nem csak arról szól, hogy egyébként a veszélyekre és a kockázatokra felhívjuk a figyelmet, hanem új tudatossági szokások kialakításáról is van szó. Nem véletlenül él az a kifejezés is már évek óta a köztudatban, hogy cyberhigiénia, ami azt jelenti, hogy nem csak tényleg fertőtlenítővel átisztítjük az okos eszközeinket, meg a tokot, hanem végignézünk azon, hogy milyen alkalmazásokat, programokat használunk, azok milyen személyes adatokat, információkat tárolnak rólunk, és hogyha valamire nincs szükségünk, akkor bátran éljünk a törlés lehetőségével.
A kiberfenyegetéseket a vállalatvezetők egységesen napjaink legkiemeltebb kockázatai közé sorolják. Tulajdonképpen a kockázat áthárítás eszköze a kiberbiztosítás.
Így van, és erre fel kell készülnie ma már minden állami for profit szereplőnek és civil szervezetnek is. Mert hogy lehet, hogy egyébként mi felhasználók ebből semmit nem fogunk észrevenni, de egy vállalatnak akár több millió dolláros, eurós kárt, vagy akár kriptovalutában mérhető kárt okoznak. Úgyhogy az a vállalat és cég, aki nem köt kiberbiztosítást, azaz nem vezet be a saját céges kultúrájában olyan lehetőségeket, amivel képzi a dolgozóit, fejleszti a biztonsági rendszerét, odafigyel az általa kezelt ügyfelek személyes adataira, információira, nem épít ki egy olyan tudásbázist, jelzőrendszert mondjuk a segítőszervezetekkel, legyen szó egy rendőrségről, vagy mondjuk más támogató szervezetekkel, akkor ő nem lesz életképes a piacon abból a szempontból, hogy fel tudja venni a versenyt a fenyegetésekkel kapcsolatban.
Az is fontos kérdés, hogy egy intézményt vagy egy vállalatot mikor és milyen mértékben érinti ez a támadás, ez az úgynevezett támadás, kiberkockázat.
Szerintem egy évtizeddel korábban még jobban elhatárolhatóak voltak ezek a lehetőségek, és akkor azt mondta az ember, hogy hát ahol sok pénz van, vagy nagyon sok személyes adat és információ mozog, azok a vállalatok jobban kitettek a kiberfenyegetésnek és a kibertámadásnak. Szerintem ez a trend nem változott, de igazából ma már arról beszélnek a szakemberek, köztük én is, hogy bárki lehet egy kibertámadásnak az alanya, mert hogy olyan technológia van, és a mögötte lévő humán erőforrás a hackerek szemén keresztül, hogy ők fel tudják térképezni az ott lévő adatbázist, és amikor mi azt gondoljuk, hogy jaj, de nálunk semmi különleges, értékes dolog nincsen, ők biztos fognak valami olyat találni, amivel mondjuk blokkolhatják a szolgáltatásainkat, és az is egy egészen új irány és trend a korábbi támadások kapcsán, hogy például belenyúlnak az adott vállalatnak a rendszerébe, és mondjuk blokkolják a személyes adatokhoz való hozzáférést, egy bizonyos összeg ellenében feloldják ezt. Azaz, már nem az történik, hogy ellopják az adatokat, és akkor mondjuk kiteszik a világhálóra, ahol szabadon mások is hozzáférhetnek, hanem hogy az adott cégen belül olyan támadásokat hajtanak végre, hogy konkrétan az adatok fizikai mozgása nem történik meg, valamilyen szolgáltatást elérhetetlenné tesznek, és gondoljunk bele mondjuk egy egészségügyi intézmény esetében, ahol mondjuk valaki a lélegeztetőgépeket támadja meg, vagy bármilyen speciális orvosdiagnosztikai eszközt, ha azt nem lehet használni, veszélyezteti a betegek életét, ez egy komoly kockázati forrás.
Tehát az imént elmondottak talán azt is jelenthetik, hogy egy összetett gazdasági kérdéskörről van szó.
Így van.
A kibaszt... Vagyis, hogy nem információ, technológiai problémakörrel.
Nem, és hogy nem csak. Ha valaki szeretné ezt az egész helyzetet ennyire leegyszerűsíteni, akkor szerintem óriási tévedésben van, és ha azt gondolja, hogy ez nem az ő felelőssége, mint egyénként, felhasználóként, akkor is egy hamis, sérthetetlenségi mítoszban ringatja magát. Mert hogy itt olyan óriási pénzösszegek, hírnév kérdése forog kockán, a piacon történő életben maradás, az ügyfelek iránti bizalom, ezek mind-mind olyan dolgok, amik emelik egy vállalatnak a presztízsét és a színvonalát, és hogyha valakiről folyamatosan azt olvassuk, hogy jaj, és akkor megint betörtek az adatbázisába, eltűntek adatok, kiszivárogtak címek, a nevében csalnak, és egyéb hasonló dolgokat csinálnak, akkor az emberek komolyan elkezdenek azon gondolkodni, hogy tényleg érdemes velük együtt működnöm. Biztonságban vagyok én náluk. Úgyhogy a kibertámadásoknak van egy ilyen nem titkolt hatása is, hogy akár a versenytársakkal való leszámolás, vagy egyszerűen csak az a kör, aki mondjuk egy ilyen akciót megvalósít, ő valakit el szeretne tüntetni az internet világából, ugye erre is van már kifejezés, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsem misítés kultúrája. Egy kibertámadás esetében akár ez is motiválhatja az elkövetőket.
Számtalanszor olvashatjuk, hogy a technológia fejlődésével a mezőgazdaságot, a vízellátást, a pénzügyi rendszereket, a közbiztonságot, a közlekedést, az energiaszektort és a kommunikációs infrastruktúrát fenyegetik leginkább a kibertámadások.
Bizony, hiszen most már nem csak arról van szó, hogy ezt kicsiben lehet megcsinálni, és akkor mondjuk egy olyan 50-100 főt megkárosítok, és abból is van már bizonyos számú jövedelmem, hanem sokkal megnyerőbb az, hogyha valami nagyobb dolgot. Mert mit tudunk előidézni egy ilyen kibertámadásra, ha az elkövetői oldalt nézzük? Hát növekszik az embereknek a bizonytalansága, akár váratlan döntéseket hozhatnak, és hogy olyan akciókba is belemennek, mert azt gondolják, hogy és akkor mondjuk a vízhálózat nem elérhető, akkor fel kell vásárolnom mondjuk az összes palackozott vizet a boltokban. Ez legalább akkora kárt okoz, amikor mondjuk egy kibertámadás hatására valaki leruhan egy boltot, vagy mondjuk egy pénzintézetben azért, mert a folytonos csalások miatt megingnog az ügyfelek bizalma, mindenki bemegy a bankba, és azt mondja, hogy azonnal ki akarom venni az összes pénzemet.
Az köztudott, hogy ma már elkerülhetetlen, hogy a kiberfenyegetésekre egy gazdálkodó szervezet felkészüljön. De mégis mit tehet?
Én azt gondolom, és ezzel az IT-biztonság területén dolgozók is egyetértenek, hogy még mindig a felhasználó a legsérülékenyebb ebből a szempontból, és a felhasználót lehet érteni rajtunk, mint ügyfelek, de egy munkahelyi környezetben maga a munkavállaló az, aki egyébként előidézhet egy ilyen támadást, azzal, hogy rákattint egy ismeretlen linkre, nem gondolja végig azt, hogyha érkezik egy telefonhívás, mondjuk egy leányvállalattól, egy partnercégtől, vagy a főnökömtől, hogy esetleg visszakérdezek, hogy tényleg el kell indítanom ezt a bizonyos utalást. Ezek a legújabb technológiás csalások, amikor egyébként már a főnök hangján telefonál valaki, és azt mondja, hogy indíts el ezt a tranzakciót, vagy a meghatározott nemzetközi partnernek a képviselője, és hogy akkor ő egy az előző meetingen mindent megbeszélt, már csak a mi gomnyomásunkra vár. És hogy ez egy vállalati kultúra is, ahol egy cégnek nagy hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy a dolgozói hogyan használják az okos eszközeiket és a munkahelyi eszközöket. Ez sem új a nap alatt, hogy ezt a kettőt el kell választani. Tehát például a magántelefonomon nem lehetnek céges ügyek és információk. Az, hogy otthon a laptopot a család többi tagja is használja, az biztos, hogy egy komoly biztonsági kockázat, mert véletlenül mondjuk a gyerek nem a saját fiókjába lép be, hanem apa-anya fiókjába, onnan kitöröl valamit, csak ilyen egyszerű példát, és ezzel is óriási kárt okozhat, vagy pedig ezek a klasszikus dolgok, hogy egyébként pendrive-on tárolom az anyagot, mert hogy ez milyen könnyű, kényelmes, pont belefér még egy női táskába is, de hogy egy idő után elfelejtem, hogy hova és hogy helyezem el ezt az eszközt, nem futtatok rajta, vírusírtót, nincs tűzfala gépemen, és akár egy ilyen ismeretlen eszközzel kapcsolatban maga a munkavállaló hozhatja be. Ennek az ilyen például tipikus szimulációs próbája, hogy bemegy valaki azzal, hogy jaj, hát elvesztettem ezt az anyagot, Léci, itt dolgozom 3 osztállyal arrébb, itt van pendrive-on minden, megpróbálnád visszahozni, és lehet, hogy ezzel a mozdulattal telepítünk egy olyan kémprogramot a cégünk hálózatára, ami az egészet hazavágja.
Egy tavalyi jelentésben megfogalmazásra került, hogy a kiberfenyegetések növekedése olyan dinamikus, hogy nem vagyunk képesek végleg megfékezni őket. Nagyon sokan felvetik azt a kérdést, hogy mégis hogyan vészelhető át egy zsaroló vírus támadás.
Én nem voltam ilyen helyzetben, és remélem soha nem leszek, mert hogy ma már az is megtörténik, hogy egyébként mondjuk egy nagyobb látogatottságú, vagy nagyon sok követővel rendelkező közösségi média fiókot zárolnak, és ott próbálnak ilyen zsaroló helyzetet kialakítani. Ebből a szempontból fontosak a belső szabályzatok és a protokollok, hogy ki mit alakított ki, hiszen egy vállalatnak ezeket is végig kell gondolnia, hogy nem feltétlenül mindig minden a megszokott mederben működik, és hogy azt is el kell érni, hogy ez nem egy eltitkolandó dolog. Mert hogy én még mindig azt látom, hogy ha ez kiderül, hogy nálunk volt egy ilyen támadás, akkor biztos agyonvágja az ügyfelek bizalmát, de hogy ez nem igaz. Ilyenkor fel kell venni a hatóságokkal a kapcsolatot, és azzal, hogyha korábban egyébként megfelelő infrastruktúra van, akkor lehet csökkenteni a bejutási kockázatot, és amit lehet, hogy sok munkavállaló nem szeret, hogy különböző IT-biztonsági képzéseken kell részt venni. De igen, mert hogyha 150-szer is el kell mondani, hogy nem engedünk be, nem bízunk senkiben ezzel kapcsolatban, mindent ellenőriznünk kell, ki kell lépnünk a gépből, nem jó, hogyha kiposztítoljuk oda a jelszavakat, vagy szelfizünk a munkahelyen, mert ez mások számára információ, és növeli a kiszolgáltatottságot, hát akkor ezt tenni kell. De nyilván mi történhet? Hát egy zsaroló vírus brokkolhat bizonyos szolgáltatásokat, és hogy akkor ilyenkor B-opciókat és B-terveket kell kialakítani. Én azt gondolom, ez pedig egy komoly infrastruktúrális befektetést igényel. Szóval amelyik vállalat azt mondja, hogy a költségvetéséből a kiberbiztonsági pontot szeretnék kihúzni, ez egy óriási hibát vét ma.
Tehát a kiberbiztonsági helyzetünket fel tudjuk mérni? Mi szükséges ehhez?
Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog. Én ugye alapvetően egyéni felhasználókkal vagyok kapcsolatban, és még mindig többségben gyerekekkel és fiatalokkal. Náluk azt érzem, hogy ők abba gondolnak bele, hogy igen, mindent is tudok már erről a témáról, engem nem lehet átverni, nem lehet becsapni, úgyhogy ők szerintem erőteljesen alulbecsülik a saját sérülékenységüket, és nem véletlenül hoztam be ezt a szót, mert hogy vállalati berkekben sérülékenységi vizsgálat van, ahol meghatározott szakértői csapatok szimulálnak bizonyos helyzeteket, végeznek speciális ellenőrzéseket azzal kapcsolatban, hogy egy adott szervezet fel van-e készülve egy esetleges kibertámadásra, és hogy itt is viszonylag széles skálán mozognak. Mert hogy valaki azt mondja, hogy de hát az én szolgáltatásom annyira specifikus, ebben nincsen semmilyen értékes dolog. Valaki azt mondja, hogy úristen, mi annyira giga meg a hálózat vagyunk, nagy világkiterjesztéssel, és hogy vannak, akik erre odafigyelnek, nem biztos, hogy a mi leányvállalatunk annyira értékes. De hogy az online térben és a kiberbűnözők számára nincs olyan, hogy valaki kicsit értékesebb, úgyhogy a sérülékenységre is és a különböző incidensek kezelésére is komoly időt és energiát kell fordítani. Én például ezért szeretem azokat a barátaimat, akik konkrétan ehhez a sérülékenységhez meg incidens vizsgálathoz kapcsolódnak. Ők eljátszák, hát a klasszikus viccből kiindulva, hogy hát a szőke nőt vagy az eltévedt munkavállalót, és vállalatoknál ilyen teszthelyzeteket provokálnak ki, hogy vajon egyébként kapnak-e segítséget. Idegenként, hát egyébként egy vonzó, nagyon csinos hölgynek kimondaná azt, hogy nem segít. De hogy az illetőnél pendrive van, szerzett egy kamu belépőkártyát, és hogy az emberek nem gyanakodnak ilyen helyzetre. De hogy ezek az online támadások, amik egyébként mondjuk a belső hálózatot teszik tönkre, akár a fizikai térben valódi emberek támadásával is érkezhetnek. Úgyhogy én nagyon értékelem azokat a cégeket, akik bevállalják ezeket a szimulációs helyzeteket, mert itt nem arról van szó, hogy bárki a dolgozóját szeretné megalázó, kínos, kellemetlen helyzetbe hozni, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy tényleg ezt az éberséget meg kell őrizni, és hogy utána levonni a következtetéseket, és ennek alapján kidolgozni mondjuk egy belső stratégiát. És hogy hasznos lehet az, hogy az állami szervezetek tök jó ajánlásokat adnak ki ezzel kapcsolatban. Ők maguk is szívesen felajánlják azt már, mint felügyeleti szervként, hogy egyébként bemegyünk, átbeszéljük ezt a dolgot, ha valaki úgy érzi, hogy nincs megfelelő kiberbiztonsági stratégiája, vagy hogy egyáltalán mondjuk egy startupként hogy kéne ehhez hozzákezdenem, vagy most léptem a vállalkozói piacra, akkor ehhez is már rengeteg kézzelfogható eszköz van, és szerintem ez egy másik fontos dolog, hogy ezt nem magunktól kell kitalálni, egy csomó minden már elérhető, csak el kell kezdeni kapcsolódni egymáshoz.
Az e-havi kampány elindítja az Európai Parlamentben a kiberbiztonsági fenyegetések elleni küzdelemre való felkészültségről szóló vitát.
Most érett meg az az idő, hogy van már annyi eset és tanulmány, meg az elkövetési formák, amik lehetőséget teremtenek arra, hogy valamilyen egységes szabályozást, egy új ajánlást, egyfajta protokollt lehessen kidolgozni. Nyilván azoknak, akik már átéltek valamilyen kiberfenyegetettséget, nekik nem megoldás, de az, hogy az Európai Unió gondolkodik, és az egységes fellépés jegyében azt próbálja előkészíteni és előmozdítani, hogy még hatékonyabb legyen a közös fellépés, hogy tudjunk arról, hogy mi minden és hogy történik, ez segíthet. Én szerintem ez új intézményeket is fog hozni, és például mondjuk a nyomozó hatóságok határon túli együttműködését is fogja növelni.
Mert a csalók egyre több vagy egyre kreatívabb módon támadnak, és ezért ezek kivédésére új technológiákra lenne szükség.
Így van, és szerintem erre az új technológiára a mesterséges intelligencia egy komoly potenciált jelent. Ez nem titok, tehát ez elhangzott már több helyen is, hogy igenis, a mesterséges intelligenciát például már használják csaló telefonhívások, telefonszámok szűrésére, tehát hogy jó eredmények vannak, mert hogy hiába beszélünk, hogy ja, ilyen kamu telefonszám van, de valószínűleg már van egy olyan összeg, vagy van egy olyan keret, akiket blokkolnak, és már nem éri el a felhasználót, azaz nem ér el minket például egy ilyen hívás, mert a mesterséges intelligencia segítségével ezt ki tudják szűrni. És hogy valóban ezeknek az új technológiáknak a hasznosítása azért is jó dolog, mert hogy hiába van rengeteg megszállott szakértő, a humán erőforrás véges. Szóval amikor több tízezer nagyságú csaló e-mailt vagy telefonszámot kell átnézni és eldönteni, hogy ez igaz vagy nem igaz, ez szerintem emberi aggyal már felfoghatatlan, úgyhogy bátran használjuk a technológiát erre is.
Olvastam egy cikket, amelyben az szerepel, hogy az idei kampány a társadalmi mérnökökkel foglalkozik, ez egy fordítás, amely egyre növekvő jelenség, ahol a csalók megpróbálják manipulálni az embereket, hogy online tevékenységeket végezzenek.
Így van, ez egy nagyon izgalmas kifejezés, és hát azt gondolom, hogy minden nyelvnek a szépsége, meg az online térnek, hogy olyan beszélő neveket találunk ki egy-egy kiberbűncselekményre, mint a társadalmi mérnök, ami a social engineering kifejezés takarja. Ezt pszichológiai befolyásolásnak is nevezik. Ez egy olyan csalástípus, amikor leginkább a támadók informatikai infrastruktúrák helyett közvetlenül a felhasználókat veszik célba. És hogy mi a lényeg? Hát mert ugye azt mondják, hogy oké, ez a vállalat nagyon sok pénzt és energiát fektet arra, hogy megvédje magát, nem tudom áttörni a tűzfalát, ó, de hát itt van egy csomó felhasználója, akik biztos, hogyha meghirdetjük az év nyereményjáték, extra kedvezményeket adjuk bizonyos előfizetésekhez, akkor biztos hajlandóak lesznek megadni a belépési adataikat, személyes információkat, akár bizonyos összeget is áldozni arra, hogy ők legyenek a nyertesek. És hát ha ezt a fajta elkövetési formát nézzük, akkor a támadások többsége három manipulációs technikával működik. Az egyik a megfélemlítés. Amikor a támadó azt mondja, hogy én mondjuk a rendőrség vagyok, vagy valamilyen befolyásos szervezet képviselője, és hogyha nem teszi meg azonnal, amit kérek, akkor annak beláthatatlan következményei vannak. Ez az egyik. A másik a segítségkérés. A támadók egyszerűen az emberi empatikus készségünket használják ki, és azt mondják, hogy én most egy új dolgozó vagyok, fogalmam nincsen erről a protokollról, de úgy rémlik, hogy a tréningen azt mondták, és nyilván ezek sem valódi információkat fednek fel, vagy jaj, hát én most eltévedtem, de hát ön látom, hogy egy hűséges ügyfél, biztos tud nekem segíteni, és a harmadik a kedvencem, mert hogy ez is egy ilyen beszélő szó, amit úgy hívnak, hogy ajtóba tett lábtechnika. Ez azt akarja, a támadó először csak ilyen apró finomságokat kérdez, hogy például szeretjük-e azt a céget, jó ez a szolgáltatás, elégedettek vagyunk-e a díjcsomagunkkal, mit szólnánk, hogyha fejlesztenének, és nyilván ez melyik felhasználóban ne keltene egy bizalmat, hogyha egy jobb szolgáltatáshoz juthat kedvező feltételekkel. Ja, hogy ehhez le kell tölteni valami extra programot, meg kell adnom a banki adataimat egyáltalán egy olyan felülethez, ahol nincs is pénzmozgás, ez azért már óvatlanná tesz minket, és akkor így történik ez a csalás.
Hazánkban sok-sok feladatot lát el a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Miként tud megvédeni minket?
A Nemzeti Kibervédelmi Intézet pont az, aki a vállalati szektort veszi célba, illetve az iparági szereplőket, és hogy pont az a jó, hogy úgy véd meg minket, hogy mi néha nem is tudunk egy-egy kibertámadásról és fenyegetettségről, mert hogy a riasztások nyomán ő a kiépített rendszerével, ami természetesen nyilván titkos, hiszen nem lehet erről beszélni, ők már akár egy-egy kísérlet esetén értesítik az adott szereplőt, hogy itt valaki próbálkozik valamivel, fektessenek nagyobb figyelmet arra, hogy nehogy ügyféladatok szivárogjanak ki. Szóval azzal, hogy el sem jutnak hozzánk a támadók, és szerintem ez egy kulcsfontosságú mozzanat, hiszen a kibertudatosság akkor ölthet testet, hogyha a felhasználó nem azt olvassa naponta ezernél is több hírben, hogy úristen, őket is megtámadták, őket is. Itt sincs biztonságban az adatom, ott sem, hanem azt, hogy ezt megoldottuk, elhárítottuk, felkészültünk egy ilyen támadásra, és mondjuk egy pénzintézetes egészségügyi szolgálat, vagy bármilyen cég arról tud beszélni, hogy ezzel próbálkoztak, így próbáltak beférkőzni a mi bizalmi körünkbe, de mi ezt megakadályoztuk. Ez nekik is egy pozitív marketing, és a felhasználóban pedig erősíti a bizalmat.
Végezetül kérdezem, hogy miben látja a hónap jelentőségét?
Azt, hogy rengeteg esemény és találkozás van, nem csak szakemberek, hanem laikusok számára is. Sok-sok fiatalt lehet megmozgatni. Például Budapest rendőrfőkapitánysága az idei évben első alkalommal szervezett kiberfesztet, ahol a gyerekek olyan szereplőkkel ismerkedhetnek meg, akik valamilyen módon kapcsolódnak az online világhoz. Pénzügyi tudatosság, áldozatsegítés, digitális média műveltség és interaktív formában oda lehet menni és szabadon lehet beszélgetni a szakértőkkel. Szerintem ez egy hiteles fellépés. Az iskolákban is számos ilyen foglalkozás van, és hát a másik nagy kedvenc célcsoportom, a pedagógusok is igen aktívak ebben a hónapban, mert hogy számos továbbképzést szerveznek számukra online és offline formában, ahol találkozhatnak szakemberekkel, megfogalmazhatják a kérdéseiket, a félelmeiket, vannak figyelemfelhívó televíziós reklámok, spotok, plakátok, új videós tartalmak jelentek meg, amik mind azt segítik, hogyha valaki nem a netet böngészi és célirányosan azt írja be a keresőmotorba, hogy kiberhónap, akkor is szembe kell jönnie valamilyen információnak és jó tanácsnak, és bízom benne, hogy az emberek végig gondolják, és nem csak ebben az egy hónapban, hanem a másik 11-ben is tudatosabban használják az online világot.
Kedves hallgatóink, Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről. Az elmúlt alkalmat azzal fejeztük be, hogy az első bűn megzavarta az Istentől adott harmóniát. Azt írja erről a katolikus egyház katekizmusa, hogy kölcsönös vonzalmuk uralkodássá és ösztönös vágyakozássá sirányult. A férfi és a nő szépséges hivatását a termékenységre, a sokasodásra és a föld fölötti uralomra, a szülés fájdalmai és a kenyérkeresés fáradalmai terheli. Teremtés könyvének 3. fejezete ír erről. És mégis hangsúlyozza a katekizmus, a teremtés rendje a súlyos zavar ellenére is fönnmarad. A bűn által ütött sebek gyógyulásához a férfinak és a nőnek a kegyelemre van szüksége, amelyet Isten a maga végtelen irgalmában soha meg nem tagadott tőle. E segítség nélkül a férfinak és a nőnek sohasem sikerülhet az életnek azt az egységét megvalósítani, amire Isten őket kezdettől teremtette. Mit is értünk ez alatt a mondat alatt? Azt jelenti, hogy a házasság Isten kegyelmével lehet a szeretet és a boldogságnak az otthona, és ezt a kegyelmet az Úr megadja mindazoknak, akik kérik őt. Ezután egy kicsit a biblikus teológiai szótárra ugrunk, és a házasságot először az Ószövetségben próbáljuk vizsgálni. A biblikus teológiai szótár a házasság címszó alatt a 2. részben arról ír, hogy a házasság Isten népében. Amikor Isten törvényének átadásával nevelni kezdi a népét, a házasság intézménye már nem a kezdeti magaslaton áll. Ezért a törvény a gyakorlatban részint a szívek keménységéhez alkalmazza követelményeit, ezzel arra utal, amit majd Jézus idéz az Ószövetségből, amikor kérdezik őt a házasság fölbonthatatlanságáról, és megjegyzik, hogy Mózes megengedte, hogy váló levelet adjanak a férfiak a feleségüknek bizonyos esetekben, és Jézus azt mondja, a szívetek keménysége miatt tette ezt Mózes. Így folytatja a biblikus teológiai szótár, a termékenységet tekintik elsődleges értéknek, a többi ennek van alávetve. De ennek a pontnak bebiztosítása mellett az intézmény megőrzi olyan ősi szokások nyomát, amelyek bizony távol esnek a házasság isteni eszményképén. Ekkor kezd beszélni a hitvesi szeretetről, szerelemről és a szociális kényszerről a biblikus teológiai szótár. Így ír, a régi szövegek felfogásának erős jellemzője, hogy a közösség java előbbre való az egyéneknél, törvényeivel és következményeivel uralkodik rajta. Azt mondja, a szülők megkérdezésük nélkül házasítják meg a gyermekeiket, aztán a csoport kizár bizonyos házasságokat a rokonságon belül, vagy a nemzeten kívül. Egyes házasságokat a fajfenntartás szüksége parancsol, például a gyermektelen özvegyét a legközelebbi rokonának kell elvennie és gyermeket támasztania. Emlékszünk talán arra az esetre, amikor a föltámadást próbálják ezzel a szadduceusok nevetségessé tenni Jézus előtt, amikor azt írják, hogy van 7 testvér, a legidősebb elvesz egy nőt, és gyermek nélkül hal meg, majd mind a 7 el kell, hogy vegye az Ószövetség törvénye alapján. Mózes törvénye 25. fejezetének 5. fejezetétől 10. verséig tart ez a rész a Szentírásban. De a kényszernek a látszata ellenére megmarad mindig az Ószövetségben a szerelem. Van úgy, hogy a szív összhangba kerül a ráerőszakolt közösséggel, vagyis megszeretik egymást azok, akik először kényszerből vannak együtt. Van úgy, hogy egy férfi és egy nő kiválasztja egymást, és van olyan is, hogy a szülő akarata ellenére kötnek házasságot. Találunk olyan családokat is, amelyeket a mélységes szeretet egyesít, és olyat is, amely a síron túl is tart. Ilyen például Juditnak a házassága. Ezt érdemes egy kicsit talán idézni a Judit könyvéből, a 16. fejezet vége felé ír arról, hogy Judit egyedül marad egész életében, sokan kérték feleségül, de ő egyetlen férfit sem ismert meg életének napjaiban azután, hogy férje Manasse meghalt és megtért népéhez. Mégis a hírneve egyre nőtt, amint korban előre haladt férje házában. Vagyis hűséges marad még halála után is férjéhez, Manasszéhoz. Tény, hogy a nő családjának hozományt adnak, és a férj tulajdonképpen gazda, és egy kicsit tulajdonos is. De azért mégis a Szentírásban hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár nem egyszerűen adásvevés tárgyát képező árucikk. Ő is felelősséget tud vállalni, és tevőlegesen hozzájárulhat a házasság sikeréhez és férje tekintélyéhez. Erről ír a Példabeszédek könyve 31. fejezete, annak 10-től 31. verséig. Az énekek éneke pedig arról beszél, hogy 2 szabad ember milyen szerelmes lehet, minden kényszertől mentesen, szenvedélyes párbeszédben. Még ha jelképesen kell is értelmeznünk, Istennek és az ő népének szeretetére vonatkozik az énekek éneke elsősorban, akkor is olyan szavakat használ, olyan magatartásokat ír le, amelyek abban az időben az emberi szerelmet jellemezték. Több példa van erre az énekek énekéből. Ezután az egy és a több nejűség problémáját vizsgálja a biblikus teológiai szótár az Ószövetségben. Ezt mondja, a termékenység ideája és a családi hatalomra való törekvés miatt az emberek nagyon sok gyermeket kívánnak. Ez természetesen sokszor vezet a több nejűség gyakorlatára. Az egynejűség eszményét szem előtt tartó Jakvista szerző azzal bélyegzi meg ezt, hogy a barbár lámek kezdeményezésének tulajdonítja. Mindenek előtt a Bibliában azért találkozunk a két feleség szokásával, vagy még rabszolganők, vagy ágyasok tartásával is. Talán itt is érdemes egy kicsit elgondolkodni a bibliai történetek sorában, például Ábrahámra is, aki gyermektelen, és a felesége saját a rabszolganőjét, Hágárt adja feleségül mellé, hogy gyermeket kapjon a rabszolganő által, férjétől, ezt ő sajátjának tekinti, egészen persze addig, amíg az Istentől ígért saját gyermek meg nem születik. Meg kell azonban jegyezni, hogy az Ószövetségben nagyszámú háremek vannak, főképp a királyoknak a házában. Vagy házasságból, vagy politikai érdekből. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ezek a háremek mindig képtelenek igazi szeretetet, szerelmet közvetíteni. De nem ritka a kizárólagos kapcsolat sem. A Szentírás Izsáktól Józsefig sok embert sorol föl, akik egy-egy társ mellett tartanak ki egész életük során. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 9.